Látjátok ezt a képet?
Igen, gyümölcs.
Gyümölcs. Szeretitek a gyümölcsöt?
Igen.
Én is szeretem. És ha egy ilyen egész kosárral láttok, akkor mi jut eszetekbe róla?
Az úrasztala.
Az úrasztala, igen. Volt itt is, ha jól emlékszem, ilyen aratás ünnepség, ugye?
Igen.
Akkor gondolom, volt itt sok gyümölcs. Na gyerekek, én is szeretem a gyümölcsöt, és képzétek el, a történet, amit elmondok nektek, Afrikában történt. Egy európai bácsi ment Afrikába egy faluba, és képzeljétek el, egy ilyen jó teli kosár gyümölcsöt, itt látjuk a sokféle gyümölcsöt. Ez milyen gyümölcs? Meg tudjátok mondani, hogy ez mi lehet itt?
Szellő.
Ez, ügyesek vagytok, ribizli. És ez?
Szellő.
És ez?
Kivé.
Nem tudom. Hát, hogy kitaláljátok.
Sárga
dénye. Igen, ahhoz hasonló. És ez?
Körtő.
Melyiket szeretitek a legjobban?
Körtét.
Ja, a körtét. Na, jól van. Na, gyerekek, képzétek el, azt mondta ez a bácsi, hát olyan aranyosak ezek a gyerekek, játszunk velük egy játékot. Letette egy fa alá egy ilyen gyümölcskosarat, jó tele volt gyümölcsel, roskadozva, és egyszer csak azt mondta nekik, aki elsőnek célba ér, és megfogja a gyümölcsös kosarat, azért lesz az egész gyümölcs kosár. Lehet futni. Na, ti mit csináltatok volna? Futottál volna? És megettétek volna. Jól van. Te? Anka? Te is. Hát ezek a gyerekek egészen más csináltak, képzeljétek el. Megfogták egymás kezét, és egyszerre futottak. És egyszerre értek a gyümölcs kosárhoz, és így mindenki nyert. És akkor megkérdezte ez a bácsi, hogy hát hogy nem versenyeztetek? Hát hogy nem futottatok? Hát nem volt elég nagy kihívás, hogy egy egész gyümölcs kosarat megnyerhettek? És ők azt mondták, hát hogyan lehetnénk boldogok, hogyha valamelyikünk szomorú? És hogyha csak egy nyeri el a gyümölcs kosarat, akkor a többiek mit éreznek?
Szomorúság.
Ő ügyesebb volt, én nem voltam ügyes. Ugye?
Miért?
Azt mondták, Ubuntu. Ubuntu. Ami azt jelenti, vagyok, mert vagyunk. Vagyok, mert vagyunk, vagyis mi közösséget alkotunk, és mi csak úgy akarunk boldogok lenni, hogyha mindannyian boldogok vagyunk. Más benszülötteknél is van ilyen játék, képzeljétek el, amiben mindenki nyertes, és senki sem vesztes. De Európában és Amerikában az a szokás, meg az iskolában is, meg az óvodában is, és nagyon szomorú, meg a felnőttek között is, meg a munkahelyeken is, hogy mindig versenyeznek. És van egy győztes. És a többiek, akik nem győznek, mit éreznek? Aztán még mit?
Mérgesek.
Mire mérgesek? Kire mire mérgesek?
Féltékenyek.
Féltékenyek, nagyon jól mondod. Milyen jól tudod. Ugye, hogyha valaki sikeresebb, akkor féltékeny. Irigy, haragudhat a másikra, sőt, bosszúságot szűhet, végül még ellenségeskedésé is válhat. És nálunk itt az van, hogy egy győztes van, a többiek irigykedhetnek. De ez nem jó így. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy semmit se cselekedjetek versengésből, hanem mindannyian egymást különnek tartsátok magatoknál. És aki közületek első akar lenni, tudjátok, hogy folytatódik tovább? Legyen mindenki szolgája. Jézus volt a első és a legnagyobb, és mit csinált? Az úrvacsoránál, az utolsó vacsoránál? A szolgának az lett volna a munkája, hogy a piszkos, poros lábakat le kell mosni. De egyik tanítványnak se akarodzott. Mindenki elfordult, mintha nem is lették volna észre, hogy mit kéne csinálni. Erre Jézus mit csinált? Lehajolt a lábukhoz a piszkos, poros lábuk, mert régen nem úgy volt, hogy mint itt nálatok most, hogy zárcipőbe jártak, hanem szamszandálban, és ott nagyon poros az út, ilyen nem annyi fű van, mint itt. És a porrá ragadt a lábakra, és lemosta Jézus a lábukat, mert ő volt az első. Mindenki szolgálja volt. Úrvacsorán mi is ezt megismételjük, gyerekek. De ez a történet arra tanít bennünket, hogy ezek a gyerekeknek a példája nyomán ti se versenyben gondolkodjatok, hogy mindig ti legyetek az elsők, hanem lehet a másiknak segíteni. Például, ha jobb tanuló vagy, mint a többi, vagy ügyesebb, mint a másik, akkor segíts. Hát és? Az baj? Te is lány vagy. Ilyen az élet. És azt üzenjed nektek, gyerekek, hogy ti se versengve éljetek, hanem hogyha valamiben jobb vagy, segíts abban a másikat. Ha jobb tanuló vagy, mint a másik, akkor mit tudsz csinálni?
Segíteni.
Hogy ő is, aki nem olyan jól tudja a matematikát, vagy valamit, segítsen, vagy egy játékban, vagy ügyességben, segítesz neki. Elesik, megfogod a kezét, és felemeled. És nem biztos, hogy te érsz a célba, mert éljünk egyten együtt a célba. És akkor minden ketten győztesek lesztek. Na, ezt tanítja nektek most ez a történet, ne feledjétek el, Ubuntu. Mit jelent?
Segítsünk.
Vagyunk, mert vagyunk. Vagyok, mert vagyunk. Segítsünk egymásnak. Így is lehet fordítani, nagyon jó. Segítsünk egymásnak. Ubuntu, mit jelent?
Segítsünk.
Nagyon jó, most a többieket is jól lenne hallani. Ubuntu. Most már ketten mondták, jó van. Mertek helyre, gyerekek. Kedves testvéreim, úrvacsorai Isten tiszteletükön, nyissuk meg Isten igéjét, és olvassuk együtt a 111. Zsoltár szavait. Tehát a 111. Zsoltár első versétől így olvasom az Isten igéjét. Dicsérjétek az Urat! Dicsérem az Urat teljes szívből, az igazak környezetében és a gyülekezetben. Nagyok és csodálatosak a te cselekedeteid, és kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. Emlékezetessé tette az ő csodálatos dolgait, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledeltáld az őt félőknek, megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké. Cselekedeteinek erejét tudtulatta az ő népének, nekik adván a pogányok örökségét. Kezeinek cselekedetei hűség és igazság, minden ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig, hűségből és egyenességből származottak. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre, szent és rettenetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig. Kedves testvéreim, annyiszor hangzik a felszólítás a Bibliában, hogy dicsérjétek az Urat. Vajon miért? Miért van annyiszor a Bibliában az, hogy dicsérjük az Urat? A dicsőítés és hálaadás rendkívüli hatású az ember számára. Ha már itt az egészségügyi üzenetről beszéltem, megemlítem Ellen White-nak a mondatát, a Nagyoros Lágyomán című könyvében azt írja, hogy a dicsőítő és a hálás lelkületnél nincs jobb orvosság a test és a lélek betegségeire. Tehát gyógyerő. Bennünket is gyógyít, de képzeljétek el, hogy vajon a Jóistennek hogyan esik. Hogyha ti az életben kaptok elismerő, bátorító, dicsérő szavakat, hogyan hat rátok? Jól esik, nem? Valaki végre elismer. Valakinek fontos vagyok. Valami jót csináltam. Engem szeretnek. Hát akkor a Jóisten, aki személy, ne örülne annak, hogyha mi dicsérjük őt. Mert ha valaki méltó a dicséretre ezen a földi világon, akkor a Jóisten az. Neki örömet okoz, ha te elismered az ő kedvességét, jóságát, szeretetét és igazságát. Hogy egy édesanyának jól esik, hogy a gyermekkel megköszöni az ételt, italt, vagy a ruhát, vagy a bármit. Hát egy, ami Istenünknek ne esne jól, hogyha mi dicsérjük és magasztaljuk őt. Dicsérjétek az Urat, ezért mondja a Zsoltáros. És azt mondja, hogy dicsérem az Urat teljes szívből az igazak körében és a gyülekezetben. Teljes szívből. Amikor ezt a Zsoltárt így végigolvastuk, nem tudom rátok, hogyan hatott, hogy olyan milyen lelkülete lehetett ennek a Zsoltárosnak, hogy magasztalja, dicsőíti őt, elismeri a nagyságát, gyönyörködik az ő igéjében, igazságában, a szövetségéről beszél. Milyen lelkülete lehetett ennek a Zsoltárosnak? Tessék? Teljes hálával, hogy a túlcsorduló hála, látszik, hogy tele van lelkesedéssel, örömmel, szeretettel, dicsőítéssel, az egész lényéből tényleg ugye a túlcsorduló szeretet érezhető, hogy hálás a Jóistennek. Teljes szívemből beteljesíti a nagy parancsolatot, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és elmédből. Ő ezt most itt beteljesíti.
Az igazak körében és a gyülekezetben. Testvéreim, külön nagy jelentősége van annak, hogyha mi a gyülekezetben dicsőítjük a Jóistent. Ha közösségben vagyunk. Fontos az egyéni dicsőítés is, de amikor közösen együtt magasztaljuk a Jóistent, ez olyan csodálatos érzés, hogy mi közösséget alkotunk, hogy mi együtt vagyunk. Emlékszem, amikor voltunk az Európai Lelkész Értekezetben, akkor ott volt több ezer lelkész Európából, és több ezer testvér, és ott 4-5 ezeren az utolsó szombati napon, amikor ott együtt voltunk, és együtt dicsőítettük és magasztaltuk a Jóistent, énekeltünk, hát valami megrendítő érzés volt. De bármelyik gyülekezetben, kisebb közösségben is, ha 3-4-5-6-10 összejövünk, ez is egy olyan nagy élmény, mert a Jóisten valahogy, mint népként szemléli az ő gyermekeit, és örömét veri abban, hogyha mi dicsőítjük őt. Van egy nagyon szép Zsoltár, a 79. Zsoltár 13. verse mondja a következőt. Mi pedig a te néped és a te legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet. Gyönyörű Zsoltár. Mi pedig a te néped és a te legelőd nyája, hálát adunk néked mindörökké, nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet. Testvéreim, dicsérjük az Urat, elismerve az ő nagy cselekedeteit, amelyek kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Testvéreim, az igét tanulmányozzuk. Épp itt a szombatiskolán is, amikor szóba jött a Dániel könyve, meg Esdrás és Nehémiás könyve. Fantasztikus dolgok vannak a Bibliában. Gyönyörködünk mi az Isten igéjében. Élvezzük azt. Kívánatosabbak számunkra a méznél, még a színméznél is, és édesebbek, a drágábbak az aranynál, még a sok színaranynál is, ahogy mondja a 19. Zsoltár. Ez tényleg gyönyörűséges dolog. Épp összeszámoltam, mert a 119. Zsoltár nagyon szeretem, és a 119. Zsoltárban 11-szer fordul elő, hogy gyönyörködöm a te igédben, mint aki nagy nyereséget talált. Az Isten igéje gyönyörűséges. Fedezzük fel ennek a szépségét és méltóságát. És az ő cselekedete megmarad, és igazsága mindvégig, dicsőség és méltóság az ő cselekedete, emlékezetessé tette az ő csodálatos dolgait, kegyelmes és irgalmas az Úr, az igében tette emlékezetessé. De amikor az úrvacsoránál megállunk, akkor visszagondolhatunk az elmúlt időszakra, hogy a te életedben is, és az én életemben is mennyi minden csodálatos dolgot tett a Jóisten. Amiért dicsőíthetjük őt, amiért magasztalhatjuk, amiért gyönyörködhetünk benne, nem? Hát gondoljátok végig. Te is, amikor imádkoztál a szombatiskolán elején, Laci, akkor érezhettük azt, hogy igen, tényleg hálásak lehetünk az elmúlt időszakért, a hétért, a hetekért, az életünkért. Itt vagyunk, élünk, eljöhettünk ide. Vannak, akik nem jöhetnek már el. De mi eljöhetünk. Éljünk ezzel a kiváltsággal, éljünk ezzel a hatalmas ajándékkal, és megemlékezik az ő szövetségéről örökké. Kétszer is mondja ez a Zsoltár itt is, és a végén is mondja, hogy elrendelte szövetségét örökre. Az ő szövetsége örök szövetség. Az új szövetség az örök szövetség. Nem időleges, nem feltételekhez kötött, hanem örök szövetség. Ha valaki egyszer már oda kötelezte magát az Isten részéről, ő ezt a szövetséget fel nem bontja. Mi felbonthatjuk, de ő nem bontja fel. Ő hűséges akkor is, ha mi hűtlenkedünk. És nem Istennek van szüksége a mi támaszunkra, hanem nekünk van szükségünk az ő támaszára. Az ő szövetsége hatalmas ajándék és kiváltság, hogy egy olyan hatalommal szövetkezhetünk, aki a gyengességünket az ő erejével egyesíti, ami kicsiségünket az ő nagyságával egyesíti, ami bizonytalanságunkat az ő bölcsességével erősíti meg. Testvéreim, hatalmas kiváltság ez, hogy mi szövetségben lehetünk a világ mindenség teremtőjével, ami drága megváltónkkal, jó atyánkkal és a Szentlélek Úristennel. Cselekedeteinek erejét tudtulatta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét. Pont ebből a szövetségéből következik, hogy ad nekünk erőt ahhoz, hogy meg tudjuk tenni azt, amit ő kért tőlünk. A pogányok örökségét nekünk adta. Itt ajkai képeket láttátok, eszembe jutott ez az ige, amikor látta ezt a sok ember, hogy most ott vagyunk előttük, Isten népét képviseljük, hogy most ezeket az embereket nekünk örökségbe kell vegyük. És imádkozni kell értünk, és meg kell őket nyernünk az Isten országának. Nem tudom hogyan, mert emberi erővel ez lehetetlen. Hogyan lehetne ennyi ember megnyerni? Tehát ezt kértük, hogy jöjjenek el azok az emberek, akik Isten népével akarnak kapcsolatba kerülni, és magasabb rendű életre vágynak. Hát akkor ezért kell imádkoznunk, hogy ezek az emberek térjenek meg. Ezért olyan jó látni, hogy 6-an, 7-en, 8-an ott vannak, segítenek, és a ti háttérben való imádságotok is segítheti ezt a szolgálatot, hogy ezek az emberek tényleg térjenek meg. Olyan jó lenne Ajkán egy gyülekezetet létrehozni. Már 3-4 éven megy itt ez a bibliakör, minden héten, az év minden hetében. Hát szerintem nem lehet nem abba hagyni, mert mindig kérjük, hogy ugye lesz bibliakör nyáron is. Hát akkor van nyáron is. Hát nagyon szomjasak és éhesek, és már többen kérdezték, hogy hogyan kell megkeresztelkedni, hogyan lehetne megkeresztelkedni. Tehát már itt tartunk, de természetesen nem a mi kezünkben van ennek az időpontja, hanem a Jóisten kezében van ennek az időpontja, de mégis már ilyen nagy lehetőség van. Isten nekünk ad erőt, hogy a pogányok örökségét birtokba vegyük. Kezegeinek cselekedetei hűség és igazság, minden ő végzése tökéletes. Kedves testvéreim, vajon felfedeztük az életünkben, hogy amit Isten cselekszik, az tökéletes? Lehetnek az életünkben nehéz helyzetek, lehetnek kikéretések és próbák, mint ahogy vannak is. Van a rostálásnak az ideje. De mégis, hogyha mi hittel és bizalommal tekintünk a Jóistenre, sajnos nem úgy, mint Péter, aki amikor elmondta neki világosan Jézus, hogy Péter, kikért titeket a sátán? De én imádkoztam érted. Meg fog benneteket rostálni, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, és idővel megtérvén a te atyád fiait erősíted. Testvéreim, Péter nem hitte el Jézusnak. Azt mondta, ha mindenki el fog hagyni, akkor se hagynak el. Ha kell, halálra megyek el. És még aznap, szitkozódva, átkozódva, esküdőzve, háromszor elmondta, hogy nem is ismerem ezt az embert. Testvéreim, ez a rosta. Hogyha a saját elképzeléseinkre bízzuk magunkat, és nem hiszük el, hogy Jézus már hányszor figyelmezteti Péter, hogy Péter a szabját, a kardot vett fel, az ige kardját eljött, mit fel Péter? Valódi kardot vett fel. Pedig Jézus világosan megmondta, hogy szabját vehetek magadokhoz, a két élő éles kard Isten igéje is beszéle. És mindannyiunk életében Isten megvizsgálja azt, hogy a saját elképzelésed szerint vagy hívő, vagy az Isten elképzelése szerint. Nemrég hallottam egyik testvéremtől egy prédikációt, ahol azt mondta, hogy egy hívő testvérünk, férfi, hölgyekkel tart fenn kapcsolatot, olyan kapcsolatot, ami nem helyes, és amikor beszélt vele erről, hogy hát ez így talán nem a helyén való dolog, akkor azt mondta, hogy miért hát én csak a szeretetemet fejezem ki, ők olyan magányosak és olyan szomorúak, szegények, és hát én csak segítek rajtuk. És én ezt a Jóisten megbeszéltem. Tehát a paráznaság azért belefér az Istennel való kapcsolatban. Vagy van egy másik testvérünk, ugye, aki azt mondja, hogy rendszeresen iszik alkoholt, és amikor mondta, hogy hát ez nem egészen helyes, de én ezt a Jóistennel megbeszéltem. És ezt mi elrendeztük egymás között? Hát akkor az alkoholizmus is lehet, egy kis parádnosság is lehet, értitek? Na ez a rosta. Mert a laodiceai levélben az van leírva, hogy ha azt mondjuk, hogy meggazdagodtam, és semmire sem szükségem, nekem nem mondják meg, és ez igen sem mondja meg, hogy mit kell tennem, hanem majd megmondom én, hogy mit kell tennem, és majd a Jóisten ennyi azt megbeszélem, ez nem helyén való. Akkor ezen a rostán ki fog esni a pejva. Csak a búza maradt fenn a rostán. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre, szent és rettenetes az ő neve. Testvéreim, váltságot küldött az ő népének. Itt a váltság. Jézus Krisztus vérének és áldozatának a jelképei, a szőlőlé és a kenyér. Ezek az ő áldozatának jelképei. Ezáltal menekülhetünk meg, ezáltal győzhetjük le a saját elképzeléseinket, a saját bűneinket, így tud a Jóistenettől megszabadítani. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja. Annak dicsérete, megmarad mindvégig. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy mi az Úrnak félelme, hogyan lehetne azonosítani. Mert hát az biztos, hogy nem az Úrtól való félelem, mert az Isten szerető lénytől nem kell félni. De valamitől kell félnünk. A bűntől. Példabeszédek könyve azonosítja ezt, a 8. fejezet, 13. versében ezt mondja, az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése, a kevésséget és felfúvalkodást, és a gonosz utat, és az álnok száját gyűlölöm. A Biblia szerint egyetlen egy dolgot lehet gyűlölni. Sőt, kell is gyűlölni, és aki nem gyűlöli, az nem nyerheti meg az örökséget, a bűnt. Testvéreim, hogy mi szeretjük az igazságot, szeretjük az Isten igéjét, szeretjük a gyülekezetet, szeretjük az Isten világát, ez természetes, mondhatnám, nem? Hiszen ide járunk a gyülekezetbe. De egy nagy probléma van a hívő emberek világában, hogy mi szeretnénk a világból is nyerni javakat. Szeretnénk világi élvezeteket is gyakorolni. Szeretnénk a világi hasznokból is és érdekekből is részesülni. És szeretnénk a világ dolgaiban is jól lenni. De Jézus gyűlölte a gonoszt. A 45. Zsoltárban azt olvassuk az igében, hogy szeretted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent föl Isten téged az öröm olajával, társaid fölé. Jézusban megvolt az Isten félelem, vagyis a gonosznak gyűlölése. Ő gyűlölte a gonoszt, és nem szerette a jót. Mi vonzódunk a rosszhoz, és szeretjük a jót is. A jó szeretetével semmi baj. De amíg nem fejlődik ki bennünk ez a gonosz gyűlölet, az a rossz iránti utálat, ahogy mondja Pál apostol a római levélben, a szeretet képmutatás nélkül való legyen, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, iszonyodjatok, undorodjatok, gyűlöljétek a gonoszt, ragaszkodjatok a jóhoz. A 119. Zsoltár 128. verse azt mondja, a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm. Gyűlölöm. Ez a bűngyűlölet. És nézzétek meg, mit mond ez a Zsoltár, azt mondja, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, a gonosznak gyűlölése, most már tudjuk. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja. Ha tudod, hogy téged egy bűn el fog veszíteni, mert ott dédelgeted már 10 éve, 20 éve, 30 éve, egy bűn, de azzal te megegyeztél az Úrral. Az én életemben ez így működik. Annak dicsérete megmarad mindörökké, aki ezt a bűnfél, Isten félelmet gyakorolja, a bűnnek a gyűlölését. Van-e jobb példánk Jézusnál, akiről azt olvassuk a Zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 7. versében, erős kiáltás és könyhulatás közben járult az atyához, aki megszabadította őt az ő Isten félelméért. Az Isten félelme a gonosznak gyűlölése. Testvéreim, gyűlöljük a gonoszt, szeressük a jót, imádjuk a jó Istent és dicsérjük őt, és az ő szövetségében azt az ajándékot kapjuk, hogy elvezet bennünket az örök hazáig. Szívem mélyéből kívánom, hogy ez mindannyiunk számára valóság legyen. Amen.